Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, itt a Kontaktrádióban. Ezúttal a Mezőgazdasági Múzeumról fogunk beszélgetni, annak a kiállításait, illetőleg a munkáját fogjuk bemutatni, beszélgető társam pedig Bálint Ágnes, a múzeumnak a kommunikációs munkatársa lesz. Mielőtt azonban elkezdenénk ezt a beszélgetést, hallgassák meg a kaleidoszkópot. Tehát legelőször a Szent István Király Múzeummal kezdeném, Székesfehérvárot, ahol Bálványok és démonok címmel Csók István festőművész életmű kiállítása tekinthető meg. Október 2-ig, tehát egész nyáron nyugodtan el lehet menni és meg lehet nézni. Csók István ugye 1865-ben született, Sáregresen, Fehér megyében, ezért is van itt a kiállítása, és nagyon jelentős műveket alkotott, a művei közül pedig sokat be fognak itt mutatni, például a kislányáról készített életciklus, a Zűzű ciklus is látható itt, valamint a támárképek, de nagyméretű festményei is bőségesen megtekinthetők, itt gondolok például a Nirvánára vagy Júda gyűrűjére, és a kiállításnak az egyik különlegessége, hogy Csók István nagyon szerette a távol-keleti tárgyakat, kínai, japán, tibeti bútorokat, kerámiákat, bronztárgyakat gyűjtött, és ezekről festményeket is készített. És egymás mellett lehet látni itt a kiállításon az ihletet adó tárgyakat és a róluk készült festményeket. Tehát a kiállítás egy része az ezzel kapcsolatos, egyébként halálának 50. évfordulójára rendezték meg ezt a kiállítást. Az előző ilyen nagy kiállítás, Csók István kiállítás 1965-ben volt a Magyar Nemzeti Galériában. És hogyha már a Magyar Nemzeti Galériát említettem itt Budapesten, akkor egy másik budapesti múzeumra is fölhívnám a figyelmet, a Ludwig Múzeumra, ahol viszont Húzd rá! Mladen Stilinovics retrospektív kiállítása tekinthető meg, aki ex-jugoszláv művész, közép-európai neo-avangárd egyik legjelentősebb képviselője, tehát az ő életművét lehet itt megtekinteni, installációkat, kollázsokat, fényképeket, művészkönyveit és műcsoportjait mutatják be, egyébként 1947-ben született, és a 70-es években indult meg művészi pályafutása. Most ismét vidékre, Esztergomba kalauzolom Önöket a Keresztény Múzeumba, ahol a gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyház és érseki palota régészeti kutatása és helyreállítása tekinthető meg, röviden Erdély ezer éves püspöksége című kiállítás, amelyiket nemrégiben a Budapesti Történeti Múzeumban láthatták az érdeklődő látogatók, tehát aki lemaradt róla itt Budapesten, most Esztergomban nézheti meg, de Budapesten volt egy kísérő kiállítása, amelyikben nagyon érdekes dokumentumokat mutattak be, ezt egyébként az archívumunkban meghallgathatják. Itt viszont egy másik kísérő kiállítás van, tehát aki Budapesten látta, annak a számára is érdekes, nem csak a régészeti leleteket tekintheti meg, amik ugye az újabb föltárásoknak az eredményeképpen jöttek a felszínre, hanem itt ezúttal egy fotókiállítás egészíti ki, Mudrák Attilának a felvételei, aki a gyulafehérvári székesegyházat mutatja be. Egy másik vidéki településen, városban, Kaposváron a Ripple-Rónai Múzeumban Bernard Aurel freskó terveit érdemes megtekinteni. Ő is ugye nem csak festő volt, hanem grafikus, művészpedagógus is volt, és művészeti író is, és Bihar megyében volt birtoka a családnak, onnan származik. Ennek következtében a működése is, festészeti, művészeti működése is részben kapcsolódik ehhez a területhez, viszont ő életének egy jelentős részét máshol töltötte, például Bécsben lakott, ahol az expresszionista és absztrakt stílussal ismerkedett meg, és ennek a művelője lett, majd a nagybányai festőiskola hatott rá jelentősen, tehát a műveit ezeknek a hatása alatt alkotta, lírai hangulatú, egyedi színvilágú, filozofikus alkotások. Főiskolai tanár is volt, oktatói tevékenységével is bepillantást lehet itt nyerni. A következő kiállítás, amit a figyelmükbe Ajánlok, Komáromban van, a Klapka György Múzeumban, Komáromi Vám és pénzügyi őrség története, hogy egy kicsit más tavakra evezzünk. A 20. Komáromi Napok keretében nyílt ez a kiállítás, és amint a címében is hallható, a vámosokról és pénzügyőrökről szól, akiknek a története a 19. század végéig nyúlik vissza ezen a területen, és 1920-ban jött létre az a testületük, amelyik pontosan abban a várban székelt, ahol most a kiállítást megrendezték. Tehát itt nem is vár, igazából ez laktanya volt. Viszont ha már várat mondtam, a következő hírre kalandozott a szemem Várpalotára, ahol a Magyar Vegyészeti Múzeumot szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, jönnek az osztálykirándulások időszakai, a kémia tantárgy rendkívül izgalmassá tehető, hogyha szemléletesen mutatják be a különböző kémiai folyamatokat, és ezek által létrehozott eszközöket, eredményeket. No, ezt a Magyar Kémia és Vegyipar Története című kiállításon itt Várpalotán meg lehet nézni, és bele lehet tekinteni abba, hogy a 19. századig, majd az után is a reformkorban hogyan alakult a magyar vegyiparnak a története. Ismét másút Moson-Magyaróváron, Kötélverés Mosonban és Magyaróváron címmel nyílt egy kiállítás, amelyik viszont a régi paraszti kultúrába enged bepillantást. Meg lehet nézni, hogy a kendert és lent hogyan finomították, a gerebenezéssel meg lehet ismerkedni ennek az eszközeivel, fonókerekekkel, fonalak sodrásával, és meg annyi más dologgal, többek között a céhes világnak a tárgyaival is, amik éppen a kötélveréshez kapcsolódtak. Tehát egy kis néprajzi mesterségtörténeti kiállítás tekinthető itt meg. A következő most Budapestre térünk, és itt Budapesten a nemrégiben kezdődött az intézeteknek a hete, illetőleg hónapja, aminek a keretében számos európai országnak a kulturális intézete programokat ajánl az látogató érdeklődők számára. Többek között a francia intézetben az X-Ray-ben Láthatatlan világok című kiállítás nyílt meg, egész pontosan a francia intézet rendezésében a Nessim galériában. Ennek a kiállításnak az a különlegessége, hogy ugye az X-ray, a röntgen, azzal készült képekről van itt szó, és ezeket művészeti alkotásként dolgozzák föl. Egy másik hasonló kiállítás a Lengyel Kulturális Intézetben nyílt meg, ahol viszont plakátkiállítást lehet látni, Risát Kaiser plakátkiállítását, amelyik a lengyel művészetnek, a lengyel plakátiskolának egyik kiemelkedő alkotójának a műveit mutatja be. Egyébként szintén a Lengyel Intézet szervezésében a Platán Galériában Láss, ne csak nézz címmel is nyílt kiállítás. Itt viszont Benc úr Emesének az alkotásait mutatják be, Benc úr Emese pedig arról nevezetes, hogy ő a betűknek a mestere, és tulajdonképpen minden egyes kiállítása egy-egy szlogent jelenít meg, különböző helyekről összeszedett betűknek az egymás után rakásával. Ebben az esetben a kiállításának az üzenete az, amit kiállított ez a bizonyos mondat, láss, ne csak nézz. Érdemes megnézni további intézeteknek a programjait is, mint a Balassi Intézet, Olasz Kultúrintézet, Román Kulturális Intézet, Cseh Centrum, Dán Kulturális Intézet, Európa Pont, Goethe Intézet, Osztrák Kulturális Intézet, a Portugál Intézet és a Szlovák Intézet, mert ott is különböző programok várják az érdeklődőket. És ha már itt szórakozásról, illetőleg különböző izgalmas, érdekes dolgokról volt szó, akkor ne feledkezzünk meg a játékokról sem. Kecskeméten van egy kifejezetten játékok számára készült, épített múzeum, a Szórakaténusz, tehát ebben a játékmúzeumban állandó kiállítás is látható Játékok, titkok, csodák, örömök címmel, de van időszakos kiállítás is, a népek játékai, úgyhogy ha valaki ide elmegy, akkor nagyon izgalmas, érdekes játékokat talál a világ különböző tájairól, így például Mexikó, Japán, Salzburg, Oroszország, Indonézia, lengyel játékok, tadzsik játékok, indiai játékok, sőt, magyar hajósi játékok is külön ki vannak itt emelve, ezeket is ki lehet próbálni, meg lehet ismerni. Ha már itt ennyi népet felsoroltam, ne feledkezzünk meg a magyar népről sem, a határon kívüli területekről a Székely Nemzeti Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol viszont a Kuni Domokos Megyei Múzeum, tehát a Tatai Múzeumnak a kiállítása tekinthető meg, Műremekek a Tatai Fajansz Manufaktúrából címmel. A tatai fajanszokat lehet tehát itt, mint a címből is kiderül, megnézni, amik nagyon izgalmas, szép műveket hoztak létre. Pápán, a Jókai Mór Művelődési Központban, a Somogyi József Galériában a Pápaváros címer és fegyvertörténeti kiállítása pedig egy másik helytörténet jellegű kiállítás. Most visszatérve Budapestre, a Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeumában 19. századi román ortodox ikonkincsek a nagyszebeni Asztra Múzeum gyűjteményéből címmel nyílt kiállítás, tehát ez is Erdélyből érkezett. A nagyszebeni múzeumnak a nagyon szép, összesen 33 ikonját mutatja be, nem véletlenül 33 ikont, ez a szám a megváltó földi életét jelképezi. A források, ahonnan az ikonokat elhozták, Füzes Mikola, Szamosújvár, Déznaláz, Lámkerék, Bolgárszeg, Fogaras, Szebenhegyalja és Nagyszeben természetesen. Szentendrén egy másik érdekes kiállítás is megtekinthető, a Muzsikáló Múzeumban, ahol muzeári zenei ritkaságok láthatók, ez egyébként állandó kiállítás, de 2007-ben nyílt csak, és az érdekessége az, hogy az elmúlt 200 év zenélő szerkezeteit lehet megtekinteni, és nem csak megtekinteni, hanem meghallgatni is, tehát ez egy hangos kiállítás, ahogy a múzeumban járnak a fonográfok, gramofonok, zenélő és fuvolajátékos órák, gépzongorák, verklik, sípládák és más zenélő gépek nem csak láthatók, hanem hallhatók is. Akkor most ismét más helyre, visszatérve Budapestre, a Kogáth házban Fényhidakon át Egri József gyűjteményes kiállítását ajánljuk figyelmükbe. Itt ugye a Balaton festőjéről van szó, aki 1883 és 1951 között élt. Nagyon markáns képviselője a magyar, modern magyar festészetnek. Az teljes életművét kívánja ez a tárlat bemutatni, pontosabban arról szeretne valamilyen összképet adni, és ennek az összképnek a során nem csak érdekes, izgalmas figurákat, hanem hétköznapi embereket is meg lehet tekinteni a képeken, festményeken, járókelőket, rakodómunkásokat, matrózokat, cselédlányokat, olyan bohémeket, akik akár még Rejtő Jenő regényeiből is előléphettek volna, és meg lehet nézni azokat a gyönyörű szép Balatonról készült festményeket, amikről annyira híres lett, ahol a víz, a pára és a levegő fényjátéka tükröződik. Szintén Budapesten a Történeti Múzeumban viszont Illúziók Birodalma címmel jezsuita iskoladrámák színpadképeit lehet megtekinteni. A jezsuitáknak 1700-as évektől különböző iskolai előadások számára készült díszleteit mutatják itt tulajdonképpen be, amiket kézzel festettek. Nem csak maguk a díszletek láthatók, hanem a tervek is, a metszetek is, kerti architektúra képei is, részben színes ceruzarajzokkal, részben tusrajzokkal, de vannak kézimerítéssel készült papírok, sőt, még rongypapír is látható itt közöttük. Tehát nagyon érdekes, izgalmas, a színdarabokba is be lehet ilyen módon tekinteni a díszletek segítségével. Egészen más miatt érdekes a Démoni ragály, a Pestis című kiállítás, amelyik a Pestisnek a történetét mutatja be, illetőleg azt, hogy a Pestissel hogy és mint tudtak az emberek megbirkózni, mi volt az, ami a Pestisnél annyira komoly nehézséget okozott, illetőleg igazából nem tudták gyógyítani nagyon sokáig ezt a betegséget, 1894-ben sikerült csak tisztázni a fertőzés terjedésének a módját, addig füstöléssel és egyéb módokkal a megelőzést próbálták elősegíteni. Végül még Szegedre is kukkantsunk el, a Szegedi Somogyi Könyvtárba, ahol ismét számos kiállítás nyílt. Magában a központi épületben az Embereket elválasztó fal című fotókiállítás nagyon érdekes. Olyan falakat mutat be, szám szerint 8-at, amelyek olyan módon választják el az embereket, mint ahogy a berlini nagyfal annak idején elválasztotta Európának két német államát. Továbbá figyelmükbe ajánlom Szeged múltja és jelene című könyv kiemelésüket, tehát ami nem kiállítás, de mégis nagyon izgalmas, érdekes dolog. Viszont, hogyha így Szegedről Szegedre kíváncsiak, akkor kamarakiállítás formájában a szegedi panorámaképeket Illés Tibornak a fotóiból azt megtekinthetik. Továbbá Szeged jótevője, 200 éve született Somogyi Károly emlékkiállítás is nyílt, a Földszinti aulában ezt lehet megnézni, és van egy zenei jellegű kiállítás, a zenét kedvelőknek ajánlom. Köszönöm, hogy imádott, 3 pont. A kiállítás címe: Elzeman Mihály zeneszerző halálának 40. évfordulójára rendeztek itt egy kiállítást. Természetesen nem feledkeztek meg a fiókkönyvtárakról sem. Például a csillagtéri fiókkönyvtárban szegedi helytörténeti kiállítás van, az Északvárosi fiókkönyvtárban pedig több kiállítás is nyílt. Az egyik kiállítás Madonnák és virágok címmel Kocsubei Tamara festményeiből mutat be többet is, a másik pedig 75 éve született Lázár Ervin író, tehát az ő műveit mutatja be elsősorban gyerekek számára. Sejemképeket lehet látni Német Istvánné Nagy Mária kezemunkáit a Francia utcai fiókkönyvtárban, az Odesszai fiókkönyvtárban pedig fotókiállítást Fa fantáziák címmel. A Petőfi telepi fiókkönyvtár néprajzi érdekességű, itt ugyanis 1945 előtti esküvői képeket mutatnak be, míg a Rókusi könyvtárban a Rókusi könyvtár történetét, mivel hogy 25 évvel ezelőtt alapították. No, tehát ezek voltak a kiállítási hírek, és akkor előzetesként még szeretném fölhívni a figyelmet a Budapesti Egyetemi Könyvtárra, ahol az Ismeretlen Mikes címmel nyílt kiállítás Mikes Kelemennel kapcsolatban lehet nagyon sok érdekes újdonságot megnézni itt. És akkor kis zene után folytatjuk tehát a Mezőgazdasági Múzeum és a kiállításainak a bemutatásával a műsort.
Dús hajába tép a szél, kék szemében ott a szenvedély. Foltos sokszín ruhája oly sokszor elszakadt, álma adja az álmokat. Megszülte hűtlen gyermekét, nem sírt akkor sem, ha elvetélt. Akármi történt, mindig büszke ő maradt, így élt a sok-sok év alatt. Testével véd, amikor visszatérsz. Ölén a szerelem minden örömmel hívogat, arcában látod az arcodat. Yeah. engem öt. Nagyon kérlek, becsüld meg öt. A fél Európát, a gyönyörű nőt. Ezért értsd meg, szeretem öt. A fél Európát, a büszke nőt. Nagyon kérlek, becsüld meg.
Kedves hallgatóim, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban, amelyben ezúttal a Mezőgazdasági Múzeumról, vagyis a Vajdahunyad várában levő kiállításokról fogunk beszélni, beszélgető partnerem pedig Bálint Ágnes, a múzeum kommunikációs munkatársa. Hallottuk ugye ezt az Európával kapcsolatos, a Vén Európát énekelték, és Európával kapcsolatos kiállítás van most a Mezőgazdasági Múzeumban is, egy csipetnyi Európa. Hogy jött létre ez a kiállítás, és mit lehet itt látni?
Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a kiállítás a Taste of Europe, egy csipetnyi Európa címet viseli, és augusztus 31-ig látható múzeumunkban. Az előtörténetéről azt kell tudni, hogy ez egy európai projekt keretében valósult meg, és 9 ország fogott össze ebben az európai projektben, és mindegyik ország a saját adott területére, népére jellemző élelmiszeripari terméket kiválasztva mutatja be gyakorlatilag a saját népét, és mi Magyarország a gabonát választottuk, és még a kiállítás érdekessége az, hogy mindegyik országban, ebben a 9 európai országban, mindegyik országban a kiállítási installáció 2/3 az teljesen ugyanaz. Tehát, hogyha bemegyünk a Portimaui Múzeumba, akkor ugyanezt az installációt láthatjuk, mint amit a Mezőgazdasági Múzeumban, kivéve az 1/3, ott pedig mindegyik ország a saját választott termékét mutatja be bővebben, mi ugye a gabonát.
Ez azt jelenti, hogy ha most valaki bemegy a Mezőgazdasági Múzeumba, akkor a gabonáról nagyon sok érdekes dolgot talál magyarországi vonatkozásban. Más vonatkozásban mit talál?
Más vonatkozásban a többi országnak a termékét mutatjuk be, és például az olívaolajat, a sertéshúst, a svédek a tejet választották, és ezeket a termékeket, élelmiszeripari cikkeket mutatjuk be, és 2 nyelven történik ez a bemutatás, tehát hogyha valaki esetleg szeretne angolul is gyakorolni, akkor őt is szeretettel várjuk, ugyanis angol és magyar nyelven látható ez a kiállítás, illetve mindegyik országban angolul és az ország saját nyelvén.
Most akkor visszatérve a magyar részre, a gabonáról. Miért fontos nekünk annyira a gabona? Miért éppen ezt választottuk?
Mi korábban malomipari nagyhatalom voltunk, és ennek kapcsán választottuk mi a gabonát, és próbáltuk a táplálkozás történetét is valamilyen szinten bemutatni, illetve a táplálkozási piramisunkba is beépítve megtalálják a látogatók. Úgyhogy mi igazából ezért választottuk, mert ugye ilyen történelmi gyökerekre tekinthetünk vissza.
Milyen gabonafajtákat lehet látni?
Leginkább mi a búzára fókuszálunk, de ugye a különböző gabonafélékből készült lisztek is például megtekinthetők itt a kiállításban, ami ugye nyilván azért érdekes, mert más az állaga, más a színe, más a adott esetben nyilván az illata is, úgyhogy mi elsősorban a búzára fókuszáltunk, de azért a többit is bemutatjuk a látogatóknak.
Említetted, hogy az illata is más. Lehet ezt érzékelni valahogy a kiállításon?
Igazából le vannak zárva ezek a kis dobozkák, de hogyha valaki szemfüles és eleményes, én azt gondolom, hogy vele is tud szagolni, és meg tudja ugye így különböztetni egyiket a másikától.
És a gabona feldolgozásáról mennyiben van szó itt a kiállításon? Tehát az őrlés az ugye szerepel a liszt formájában. Más jellegű feldolgozási módról van szó?
Itt elsősorban a történetét próbáltuk bemutatni, hogy ugye miért is esett rá a választás, és hogy milyen különböző állomásai vannak így a búza feldolgozásának, és korabeli kisfilmeket is vetítünk ezzel kapcsolatban, és egy picit a kiállítás alapkoncepciójába próbáltuk ezt beilleszteni, ott pedig nem csak az volt a cél, hogy bemutassuk ezeket a termékeket, élelmiszereket, hanem az, hogy egyfajta gondolkodásra sarkaljuk a látogatókat a táplálkozással kapcsolatban. Gondolok itt arra, hogy például nem mindegy, hogy milyen állomásokon keresztül jut el a táplálék az asztalunkra, a tányérunkba, és hogy mondjuk ez milyen munkaerő felhasználást igényel, hány országon keresztül utazott, milyen járművekkel adott esetben az a cikk, az az élelmiszeripari cikk, és mi ebbe a gondolatmenetbe próbáltuk a gabonát is beilleszteni.
Gabonánál konkrétan ez hogyan valósul meg? Tehát milyen állomások vannak?
Igazából ugye ez a kiállításnak egy pici részében valósul meg, hátul a terem végében, az egyharmad részében, és ott ugye bemutatjuk ezeket az őrleményeket, ezeket a liszt fajtákat, illetve amit mondtam az előbb, ez a táplálékpiramis, és akkor ott különböző más élelmiszerekkel összehasonlítva mutatjuk be, hogy a szénhidrátok és a gabonafajták milyen szerepet játszanak normális esetben a táplálkozásunkban, illetve ugye ezzel a történelmi résszel támogatjuk még meg.
Mennyire lehet tudni, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt milyen gabonát és milyen formában fogyasztottak itt Magyarországon?
Fú, az az igazság, hogy vannak szakember kollégáim, akik biztosan jobban tudnának erre a kérdésre válaszolni, de én azt gondolom, hogy így a történelmi résznél azért próbáljuk ezt is bemutatni, hogy mennyire volt jelentős. Ugye régen alapvetően azért a búza az talán még nagyobb szerepet játszott, én azt gondolom, a táplálkozás kultúránkban, mint most. És hát ugye régen a falusi paraszt kenyérnek azért annak volt egy szentsége is adott esetben, tehát én azt gondolom, hogy ezek a dolgok azért mára már megváltoztak, és hát próbálunk ebbe is egy kicsit belepillantani.
És hogyha valaki arra kíváncsi, hogy milyen elképzelések, hiedelmek kapcsolódtak a gabonákhoz, és az abból készült terményekhez, mint például a kenyérhez, ezzel kapcsolatban lehet a kiállításon valamit megtudni, tehát a kenyér ünnepe, erre gondolok, vagy olyanra, hogy mennyire tartották fontosnak a kenyeret, mennyire takarékoskodtak a kenyérmorzsákkal, mondjuk. Ilyen jellegű utalások találhatók-e a kiállításon?
Ennyire sajnos nem tudtuk felvonultatni a témát, mert ugye a hely azért adott volt, maga a terem sem olyan nagy, illetve ugye a 2/3 kiállításnak az mindegyik országban ugyanakkora, úgyhogy erre sajnos így külön nem tudtunk kitérni.
Mert nemrégiben, hát most már jó néhány héttel ezelőtt volt itt a Vendéglátóipari Múzeumból egy riportunk, és ott a morzsaszedők is ki voltak állítva egy bizonyos kiállításon. Hogy az, amivel összesöpörték az asztalon a morzsákat.
Bizony, régen nagyon, nagyon megőriztek minden ilyen jellegű dolgot, és fel is használták. Én a gyapjúról tudom, ugye a nemezelés az gyakorlatilag így kezdődött el, hogy tényleg az állatszőröket is mindent felhasználtak.
Akkor nézzük más országokat. Említetted az olívaolajat. Melyik ország is volt
Portugália.
Az? Portugália. Ők mit mutatnak be ezzel kapcsolatban?
Ők is próbálják így a történetét körüljárni, illetve bemutatni azt, hogy miért is olyan fontos számukra, és hogy miért is ezt választották, és vannak ilyen különböző kis játékos feladványok a kiállításban, illetve hát ilyen bekukucskálós kis installációs elemek, és például most a svédekre áttérek egy picit, ott kiderül, hogy van-e vajon melltartója a teheneknek Svédországban, vagy nincs.
Micsoda kérdés.
És van egyébként, van. Megmondom őszintén, hogy én amikor ezzel először találkoztam, akkor nagyon meglepődtem, de van. Hát gondolom, én olyan mennyiségű tejet termel a szervezetük, hogy erre azért szükség van.
Tőzsüket alá kell támasztani.
Igen, hogy alá kell támasztani, de például ilyenek is kiderülnek. Tehát egy picit ilyen játékos formában is próbáljuk a látogatóknak bemutatni, és így interaktívvá is tesszük egy kicsit.
Azt mondtad, hogy interaktív. Ez milyen formában valósul meg? Tehát ezek a kérdésfelvetések hogyan érik el a közönséget?
Vannak ezek a kis érdekességek, és ezek egy ilyen kis elhajtható ablak alatt találhatók a válaszok, és van ez a része, illetve vannak ilyen különböző kis lapozgatók, akkor van a kiállításnak egy olyan része, ahol svéd gondolat alapján született ez meg, ami én első látásra azt mondom, hogy egy picit lehet, hogy a magyar szemnek idegen, egy asztalka több székkel, gyakorlatilag ezek vannak kiállítva a tér egyik részében, és ott az a gondolat felvetés, hogy vajon hogyan jó étkezni, hogyha többen vagyunk, vagy hogyha kevesebben vagyunk, vagy hogyha valaki esetleg egyedül étkezik. És igazából ez is egy picit ilyen gondolatébresztőként van jelen a kiállításban, hogy ne csak magára a táplálékra fókuszáljunk, hanem annak a környezetére is.
Le is lehet ülni ehhez az asztalhoz?
Ezek piciki.
Ugye sajnos, a pici gyerekeknek?
Nem, nagyon picik.
Ja, annyira picik.
Igen, tehát ilyen kis makett jellegűek uh-huh. ezek a székek. De érdekes, és hát ugye Svédországból indult az alapötlet, és én azt gondolom, hogy a kiállításon egy picit látszik is, hogy ez a letisztult, egyszerű vonalvezetésű installáció az, amit ők használtak, és én erre gondoltam, amikor az előbb mondtam, hogy egy picit lehet, hogy a magyar szem számára idegen, de én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon érdekes.
Milyen ország vesz még részt rajta? Volt ugye Svédország, volt természetszerűleg Magyarország,
igen, Portugália, Csehország, ők a sörrel, és hát ugye ők természetesen a sörrel, igen, akkor nem tudom, a Svédországot mondtam, mert igen, mondtam, Dániát ők a sertéshúst uh-huh. mutatják be, eszembe fog jutni a többi is, és azonnal
fogom mondani. És a sertéshúsnál mangalicát nem mutatnak? Nem vettek át tőlünk mangalicát?
nem, ők a hagyományos sertéshúsban gondolkodtak, tehát a mangalicával kapcsolatban nincs információ a kiállításban.
Milyen kár.
Igen. Szlovénia a mézet például, igen, és így eszembe is fognak jutni a többiek.
És a mézről mit lehet megtudni?
Érdekes volt egyébként, mert a kiállítás létrejötte előtt, voltak különböző országokban találkozók, ahol a 9 résztvevő ország képviselői jelen voltak, és ott például én azt gondolom, hogy nem az elején nem is dőlt el, hogy melyik ország mit választ, vagy legalábbis nem volt ennyire egyértelmű, és utána mindenki tanakodott, a szempontokat figyelembe vette, és akkor kiválasztotta ugye azt a terméket, amit tényleg a legjobban jellemző rá, vagy amit mindenképpen be szeretne mutatni, és ők a mézet választották, és gyakorlatilag a felhasználásával kapcsolatban, az előállításával kapcsolatban, a helyi előállítással és felhasználással kapcsolatban tudhatnak meg érdekességeket a látogatók.
Tehát a méhészettel, konkrétan a méhészettel kapcsolatban is? Tehát
érintőlegesen.
A tergetés, vadméhek, ilyenek szerepelnek?
Érintőlegesen, csak mert ugye nincs sajnos elég hely arra, hogy mindenki bőven kifejtse a saját maga által választott dolgot, úgyhogy vannak dolgok, amiket tényleg csak érintőlegesen uh-huh. tud bemutatni a tárlat.
És a mézzel kapcsolatban a gyógyhatása szerepel? Mert ugye az fantasztikusan jó. Baktériumot is öl, igen, vírusölő
igen,
is,
igen.
gombaölő is, tehát nagyon egészséges. Uh-huh.
Igen, ez kétségtelen.
Erre fölhívják a figyelmet?
Ez is így érintőlegesen uh-huh. azt tudom mondani, hogy egyik téma sincs nagyon-nagyon mélyen szántva, pont azért, hogy tényleg egy ilyen gondolatébresztő legyen, meg hogy az emberekben az érdeklődést felkeltse, és hogyha valaki esetleg utána szeretne nézni, akkor tudja, hogy milyen nyomon kell, hogy elinduljon.
És akkor most erre csapnék le, hogyha valakinek fölkeltették az érdeklődését, a múzeum hogyan tudja tovább segíteni a tájékozódását? Tehát könyvtára például látogatható-e, illetőleg kiadványok vannak-e, amik kapcsolódnak uh-huh. hozzá?
Van egy könyvtárunk, ami egy elég komoly szakkönyvtár, és látogatható a könyvtárunk, hivatalosan könyvtárvezetői kutatói engedéllyel látogatható, de én azt gondolom, hogy bárki, aki esetleg szívesen jönne el a múzeumba és kutatna, írjon egy e-mailt a könyvtár@mgm.hu címre, és biztos, hogy fog kapni kutatói engedélyt, és többek között ilyen témában is biztosan fog tudni kutatni.
Valamilyen kiadvány kapcsolódik ehhez a kiállításhoz?
Külön kiadványa a kiállításnak nem született. Mm-hmm. Van egy weboldala egyébként, a www.atasteofeurope.eu, és ott azt gondolom, hogy a szervező ország, ugye a svéd csapat, ők elég bőven kifejtik az alapkoncepciót is, illetve különböző ilyen kis aktivitásokat is kapcsoltak ehhez a dologhoz, és fotókat kellett például gyerekeknek beküldeni, amint éppen étkezési helyzetben vannak ábrázolva, és ezek mind megtalálhatók ezen a weboldalon.
És itt Magyarországon kapcsolódnak-e hozzá valamilyen konkrét programok?
Mi új múzeumpedagógiai programokkal készültünk ehhez a kiállításhoz. és három új múzeumpedagógiai foglalkozásunk van egyébként, ami kifejezetten ehhez a kiállításhoz kapcsolódik, és mind a három egyrészt a hagyományos, másrészt Montessori, harmadrészt pedig drámapedagógiai módszerekkel próbálja feldolgozni ezt a kiállítást, illetve a Gabona témakörhöz kapcsolódó ismereteket.
Milyen korosztálynak készültek, tervezték ezeket a foglalkozásokat?
Alapvetően az általános iskolai korosztálynak, de hogyha például óvodás csoport jelentkezne, vagy a nagyobb gyerekek, akkor őrájuk is át tudjuk szabni ezt a programot.
Egy kis szünet, mármint zene után, folytatjuk akkor a beszélgetést a múzeumnak az általános bemutatásával, az állandó kiállítással, tervekkel és a többivel. Kedves hallgatóim, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban a Kontakt Rádión. Bálint Ágnessel beszélgetek a Mezőgazdasági Múzeumról itt Budapesten, a Vajda Bunyat váráról, ahogy sokan ismerik, és az Egy csipetnyi Európáról beszéltünk, erről a kiállításról, amelyik Európa több 9 országának mutatja be a jelleg legjellegzetesebb termékeit, és mi magyarok ugye itt a gabonát választottuk. A múzeumban azonban más kiállítások is vannak, jelenleg ugye az állandó kiállítás, és nemrégiben zárt be egy nagyon érdekes Labirintus névre hallgató kiállítás. Mi volt a tapasztalat ennek a kiállításnak?
Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés volt ez a kiállítás mindenféle szempontból. Minden évben általában kétszer szoktunk egy ilyen természettudományos kiállítással készülni, tavasszal és ősszel, és az idei tavaszi kiállításunk az erdő címet viselte, és itt egy labirintust mutattunk be, és a labirintusban a különböző tisztásokon, óriás gombák alatt különböző rejtvények, feladványok voltak elhelyezve, és a látogatóink, amikor bejöttek, akkor kaptak egy játékkártyát, és ezzel kellett, hogy végigbarangolják ezt a labirintust. Nagyon sokan jöttek el, úgyhogy abszolút pozitívak voltak a visszajelzések, és nagyon sokan is írtak vendégkönyvbe is, a honlapunk elektronikus vendégkönyvébe is, és tényleg mondhatom azt, hogy szinte 100%-ban nagyon pozitívan nyilatkoztak a látogatóink a kiállításról.
Hogy jött egyébként létre ennek a kiállításnak az ötlete? Meg korábban is volt ugye a sivatagos kiállítás, a sivatag állatvilága, az is nagyon játékos volt, gyerekeknek rendkívüli módon tetszett, jöttek, mentek, tettek, vettek, a végén ajándékot vittek haza. Most ez a kiállítás, a labirintus, hogy jött létre?
Mindig próbálunk egy érdekes témát feldolgozni, és ezért esett ugye korábban a választás a sivatagra, akkor volt Éjszaka az esőerdőben című hasonló tematikájú kiállításunk, volt olyan kiállításunk, amelyik az őstengert mutatta be, és így valahogy adta magát, hogy az erdő is egy ilyen titokzatos, rejtelmes terület, ami érdekli a gyerekeket, és tényleg nagyon sok olyan információt tudhatnak meg, amit egyébként nem, hogy például a Süniknek 8000 tüskéje van, és hogy a Boldogasszony papucsa az bizony egy orhidea, és hogy milyen csalafinta módon vonzza magához a rovarokat. Tehát nagyon, nagyon sok érdekes dolog derült ki, és akkor így esett a választás az erdőre.
Hogyha már az erdőnél tartunk, holnap ugye 10-én lesz a fák napja, madarak és fák napja. Erről mit lehet tudni?
Igen,
mi lesz?
Próbálunk egyébként mindig megemlékezni a különböző jeles napokról, a vízvilágnapjáról, földvilágnapjáról, és most május 10-én a madarak és fák napjáról fogunk megemlékezni, és különböző állomásokat találtunk mi ki, ahová csoportokat, iskolás óvodás csoportokat, illetve családokat is sok szeretettel várunk, és mindegyik állomáson nagyon érdekes dolgokat tudhatnak meg a gyerekek, felnőttek a madarakról és a fákról. Például van egy madárfészek állomásunk, ahol a beköltözési fortélyokról lesz szó, hogy ez hogyan zajlik a rozsdafarkúaknál, a kis cinkéknél, illetve a seregélyeknél. Illetve van egy időutazó állomásunk is, ahol például a gyíkmadarakról lesz szó, tehát egy ilyen történeti betekintést ad, illetve lesz madártanunk is, ahol a különböző madárjelképekről, és így végig a 9 állomáson keresztül az erdőt és a madarakat, a fákat lehet feltérképezni.
Aztán hallottam egy fotópályázatról. Ez mi?
Igen, május 30-áig van egy meghirdetett digitális amatőr fotópályázatunk, ahová szintén sok szeretettel várjuk a kreatív látogatók fényképeit. Itt gyakorlatilag a kritériumok azok, hogy 18 éves korig lehet részt venni rajta, és egy pályázó 3 darab saját készítésű fényképet küldhet be, és a témának természetesen a lónak kell lenni, illetve a lovakhoz fűződő viszonyukat szeretnénk mi bemutatni, illetve szeretnénk, hogyha ők bemutatnák nekünk, ugyanis majd a múzeumok éjszakáján, illetve hát előtte már 2 nappal, de a nagy közönség számára a múzeumok éjszakáján nyílik meg a nemzeti lókiállítás, és mi most így lólázban égünk egész évben.
A majális is erről fog szólni?
Igen. Igen, a majálison is lólázban fogunk égni, és oda is hirdetünk egyébként egy pályázatot, de oda egy 2 napos helyszíni rajzpályázatot, és ott is gyakorlatilag minden gyerkőc részt vehet, aki szívesen rajzol és alkot ló témában.
Hát akkor köszönöm, és mielőtt befejeznénk a műsort, még szeretném fölhívni a figyelmet, hogy elfelejtettem elmondani néhány kiállítást, például a Csíkszeredán, a Csíki Székely Múzeumban a Rejtélyek, Sorsok, Múmiák című kiállítás a Váci Fehérek templomának a titkait mutatja be, az ott talált múmiákat lehet megtekinteni, Szegeden pedig a Móra Ferenc Múzeumban a mobilkor történet kiállítással a mobiltelefonok történetét, mert hogy hihetetlenül gyorsan változnak ezek a mobiltelefonok, és a mobil alapítvány összegyűjti őket, és így meg lehet nézni a kezdeti óriási méretű mobiltelefonokat, összehasonlítani a mai mini mobiltelefonokkal, amik már nem csak telefonálásra, hanem sok egyébre is jók. És akkor még egyszer fölhívnám a figyelmet a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeumban a Démoni Ragály kiállításra, ahol viszont ugye természettudományos ismereteinket lehet bővíteni, ugyanúgy, mint a Mezőgazdasági Múzeumban, ahol az állandó kiállításról ugyan nem beszéltünk, de az van, és azt érdemes megnézni, tehát fölhívjuk a figyelmet, tájékozódjanak róla, és akkor a fotópályázat és a többi programról se feledkezzenek meg. És mindezekkel akkor búcsúzom, viszont hallásra, kedves hallgatóink, és köszönöm a beszélgetést Bálint Ágnesnek.
Köszönöm szépen én is, viszont hallásra.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.